Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található János evangéliumában, János evangéliumának a 20. fejezetében, az első 10 versben. Isten igéjét leülve, de annál nagyobb figyelemmel hallgassuk. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, ezen az ünnepen is megállunk előtted. Megállunk előtted, és dicsőítünk téged, hálát adunk neked azért a hatalmas tettért, amit végre hajtottál azért, hogy mi éljünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a bűneink szerint fizettél meg nekünk, hanem azt Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban büntetted meg. Kérünk, Urunk, hogy most is, amikor te eléd jövünk, most is a te kegyelmeddel gyere közénk, a te irgalmas szavaddal szólj hozzánk. Kérünk, Urunk, ne a mi bűneinkre emlékezzél, ne a te haragoddal gyere közénk, hiszen akkor meg kellene halnunk. Kérünk, Urunk, kegyelmesen jelenj meg itt előttünk. De kérünk, Urunk, azért is, hogy hadd tudjunk kicsit kiszakadni az ünnep forgatagából, a mögöttünk lévő ünnep zajából, az előttünk lévő hét forgatagából, hadd tudjunk most mindent félretenni és egyedül rád figyelni. Kérünk, Szentlélek, Úristen, légy közöttünk, te nyisd meg a mi szíveinket, hogy megérthessük mindazt, amit el szeretnél nekünk mondani. Amen. Hallgassuk meg azt az ígét, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Ez a szent ige írva található Pál apostol Filippibeliekhez írott levelének a 3. fejezetében eképpen. Hogy megismerjem őt, azaz Jézus Krisztust, és feltámadásának erejét. Foglaljunk helyet. Most, amikor Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, és évről évre erről megemlékezünk, akkor rádöbbenünk arra, hogy gyakorlatilag Nem tudunk mit kezdeni a feltámadással. Nem tudjuk történetileg bizonyítani, nem tudjuk érvekkel alátámasztani, vagy elfogadjuk és elhisszük azt, ami 2000 éve történt, vagy pedig nem hisszük el. Nem csak Krisztus feltámadásával nem tudunk mit kezdeni, de magával a feltámadással sem. Ha kimegyünk tavasszal a kertbe, és egy fát be akarunk oltani, akkor erre képesek vagyunk. Megvan a lehetőségünk rá, megvannak a technikák arra, hogy ezt hogyan tegyük. Egy élő fából tudunk valami mást csinálni. Viszont ott sem tudunk mit kezdeni a halállal. Ott sem tudunk mit kezdeni a feltámadással. Ha találunk egy elszáradt gajat, egy elszáradt ágat, akkor azt nem próbáljuk meg beoltani, azt nem próbáljuk meg elégetni, vagy nem próbáljuk meg elültetni, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Nem tudunk bele életet lehelni. Az élet meghosszabbítására képesek vagyunk. Bizonyos betegségeket meg tudunk gyógyítani, bizonyos helyzetekben a halál időpontját ki tudjuk tolni 1, 2, 5, akár még talán 10 évvel is. Azonban a halállal nem tudunk mit kezdeni. Egy halott embert hiába viszünk el az orvoshoz, nem fogja tudni meggyógyítani. A halállal szemben tehetetlenül állunk. Nem vagyunk másra képesek, csak a halál tényének a megállapítására. Miután meghalt, nem tudjuk feltámasztani, nem tudjuk meggyógyítani. Nem csoda, hogy nem tudunk mit kezdeni a feltámadással és a halállal. Az első húsvét reggelén, amikor a tanítványok odaértek a sírhoz, azt olvassuk, hogy nem tudták, nem értették, hogy ennek így kell lennie. A tanítványok sem tudtak mit kezdeni a feltámadás tényével. Azt olvassuk, hogy Magdalai Mária azt mondja, hogy Jézus testét ellopták, és nem tudja, hogy hová tették. Tamás apostol, aki nem volt ott a tanítványokkal, amikor Jézus megjelent közöttük, hitetlenkedve áll előttük, és azt mondja, nem hiszem el, nem hiszek nektek, nem hiszem, hogy Jézus feltámadt, majd ha én előttem is megjelenik, ha kézzel foghatom az ő sebeit, hiszem, ha látom, mondja az apostol. Ő sem tud mit kezdeni a feltámadás tényével, pedig Jézus mellett töltött el éveket. Azonban ebben a felolvasott ige szakaszban Pál apostol nem a feltámadás mellett érvel, nem a feltámadást próbálja bizonyítani, hanem egy egyszerű vallomást tesz. Ő, aki Jézus Krisztusnak apostola, próbálja még jobban megismerni a feltámadott Krisztust és az ő feltámadásának az erejét. Ezen a mostani ünnepen mi sem a feltámadás tényét próbáljuk boncolgatni, mi sem a feltámadást akarjuk magyarázni vagy bizonyítani, hanem ahogyan Pál apostol a feltámadás erejét és Jézus Krisztust szerette volna még jobban megismerni, mi is próbáljuk meg Jézus Krisztus feltámadásának az erejét megvizsgálni. Nézzük meg Krisztus feltámadásának az erejét az ember életében, a személyes életben, utána vizsgáljuk meg Krisztus feltámadásának az erejét a közösség, a közösségek életében, majd pedig a történelemben. A tanítványok életét tudom példának hozni itt is. Péter, amikor Krisztus mellett van, és amikor Krisztus az ő szenvedéséről és az ő haláláról beszél neki, azt mondja, hogy ez nem eshet meg veled. Majd később, amikor Krisztus ismét az ő haláláról beszél, akkor Péter azt mondja, hogy kész követni a halálba. Tudjuk azonban, hogy amikor Jézust elfogták, Péter nemhogy a halálba kész lett volna követni, még meg is tagadta őt. Erre képes az ember önmagában. De ugyanez az ember pár nappal később nyíltan áll Jeruzsálemben, nyíltan tanítja Krisztus feltámadását, nem fél sem attól, hogy börtönbe vetik, sem attól, hogy kiontják az életét. Sőt, a hagyományból azt is tudjuk, hogy a keresztény üldözés idején Rómába ment, hogy az ottani híveket bátorítsa és buzdítsa. Többé nem volt számára probléma az, hogy kiálljon Krisztus mellett, még a halált is vállalta, azt is, hogy őt is keresztre feszítsék, mégpedig fejjel lefelé. Tamás apostol életében is ugyanígy nyomon követhetjük Krisztus feltámadásának az erejét. Először azt mondja, hogy hiszem, ha látom, hiszem, ha megérinthetem. A tanítványok bizonyságtételét nem fogadja el, nem tekinti elegendő bizonyítéknak. Azonban, amikor maga Jézus Krisztus jelenik meg előtte, és mutatja az ő sebeit, már nincs szüksége arra, hogy megérintse azokat, nincs szüksége arra, hogy hozzáérjen Jézushoz, azt mondja neki, hogy én Uram és én Istenem. De ő sem állt meg itt. Ő is tovább adta az embereknek Krisztus, a Krisztus feltámadásáról szóló örömüzenetet. Vitte az örömhírt kelet felé. Úgy tudjuk, hogy egészen Kelet-Indiáig eljutott, egészen odáig elment és gyülekezeteket alapított, és a mai napig is vannak olyan gyülekezetek, akiket Tamás keresztényeknek nevezünk, pont azért, mert Tamás alapított ezeket a gyülekezeteket. Vagy ha még konkrétabb példát akarunk Krisztus feltámadásának az erejére, akkor ott van maga Pál apostol, akitől idéztem ezt a néhány gondolatot. Pál apostol úgy kerül szembe a kereszténységgel, mint hitbuzgó zsidó ember. Semmi más nem érdekli, csak az, hogy ezt a tév tanítást valahogy kiírtsa, valahogy elpusztítsa, megállítsa. Jelen van István megkövezésénél, papírt szerez, mégpedig azért, hogy a hívő embereket Jeruzsálembe hurcolhassa, megy, ég benne a tűz, ég benne a vágy, hogy mindent megtegyen azért, hogy valamit tudjon tenni ez ellen, a mozgalom ellen. Azonban ő is találkozik a feltámadott Krisztussal, találkozik az ő hatalmas erejével. Miután a damaszkuszi úton találkozik a feltámadottal, ezután ő is beáll az őt követők sorába. Nem zavarja az, hogy hittársai, aki mellett eddig ő is ott állt, most őt üldözik, járja a világot, az akkor ismert világot, és gyülekezeteket alapít, Krisztus nevét hirdeti mindenfelé. Még az sem zavarja, hogy helyenként börtönbe kerül, az sem zavarja, hogy nyilvánosan megverik, nyilvánosan megalázzák és megszégyenítik. De azt is tudjuk a hagyományból, hogy minden bizonnyal őt is kivégzik, mégpedig őt is Rómában. Római állampolgár lévén nem vihették be a cirkuszba, nem tépethették szét az állatokkal, valószínűleg ennél sokkal humánusabb módon halt meg. Azonban az ő életén is jól látszik az, hogy valami ellen küzd, valamit szeretne végrehajtani, és miután ezzel a valamivel igazán, ezzel a valakivel igazán találkozik, megváltozik az élete, mégpedig gyökeresen megváltozik az ő élete. Ha a közösségeket vizsgáljuk, akkor ugyanezt láthatjuk. 12 tanítvány Jézus elfogása és Jézus kivégzése után nagyon fél. Azt olvassuk, hogy még az ajtót is magukra zárják, és félve nyitnak ajtót, hogyha valaki kopogtat. Félnek, mert az a tanító, akit 3 éven keresztül követtek, akinek a követésére az életüket szánták, meghalt. Nem tudják, mi lesz, bizonytalanok, kétségbe vannak esve. Azonban azt tapasztaljuk, hogy miután Krisztussal találkoznak, többé már nem félnek. A nagy nyilvánosság előtt tanítanak, létrehozzák az első keresztény gyülekezetet, gyógyítanak a templomban, sőt, még az akkori kor ottani bírósága a nagy tanács előtt is nyíltan szembe szállnak a vezetőséggel. Vállalják a börtönt, a halált. Mindent vállalnak csak azért, hogy Krisztus feltámadásának a hírét minél több emberhez eljuttassák. Vagy ugyanezt látjuk a reformáció korában. Luther Márton például elégeti azt a nyilatkozatot, amely az ő kiátkozásáról szól. Akkoriban a kiátkozás az üdvösség elvesztését jelentette, a kiátkozott embert bárki nyugodtan megölhette, mert nem vették ember számba. Luther, miután találkozott a feltámadott Krisztussal, még az életét sem sajnálta azért, hogy a róla szóló örömhírt minél többen megismerjék. Vagy gondoljunk csak a nagy lelki ébredésekre, pietizmusra, puritanizmusra. Gyakorlatilag a semmiből jönnek létre gyülekezetek, ott, ahol nem volt lelki élet, egyszer csak valami növekedés támad, és igazából nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Csak megállni tudunk, és csodálni a feltámadott Krisztus erejét. De a történelemben is találkozhatunk ezzel a hatalmas erővel. A hatalmas római birodalom, amely az akkori világ minden pontján uralkodott, minden ellenálló mozgalmat és csoportosulást saját maga alá hajtott, és magába integrált, a kereszténységgel nem tudott mit kezdeni. Hiába próbálta üldözéssel elejét venni a mozgalom növekedésének, hiába voltak mártírok százai, ezrei, brutálisabbnál brutálisabb kivégzések, a kereszténység mégis növekedett. Egészen odáig, hogy már-már a birodalom létét veszélyeztette az, hogy mennyi keresztény van a birodalomban, és ők mind ellenségek. Egészen Nagy Konstantinig terjedt ez az időszak, hiszen ő felismerte azt, hogy itt valamit tenni kell, és bevett vallássá tette a kereszténységet. Azonban, ha csak hazánk történelmét nézzük, akkor is látunk ilyen példákat. Gondoljunk csak az erdélyi fejedelemség aranykorára. Református fejedelmeknek nevezzük azokat az embereket, akik akkor irányították Erdélyt, és fellendülést hoztak Erdély életébe. Azt gondolom, hogy a mai válságban is hasonló dolgokra van szükség. Ma is Krisztus feltámadásának az erejére van szükségünk. Azért van erre szükségünk, mert a gazdasági válság csak a jéghegy csúcsa. Ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy morális és lelki válságban is küszködünk. És ennek a lelki válságnak, ennek a morális válságnak egyedül Krisztus feltámadásának az ereje tud ellenállni. Egyedül ezt tudja legyőzni. És ha túljutunk ezen a morális válságon, akkor meg tudjuk oldani a gazdasági válságot is. De hogyan lehetünk részesei mi is Krisztus feltámadásának az erejének? Hogyan lehet ez valóság a mi számunkra? Jó Sándor jegyez fel egy beszélgetést egy fiatal ember és a lelki pásztora között. Ez a fiatal ember elmondta, hogy Jézus az ő számára a legtökéletesebb embert jelenti, olyan eszményképet, akit érdemes követni. Lelki pásztora, akivel beszélgetett, megkérdezte. Nos, és követi? Nem tudott rá azonnal felelni. Azt mondta neki tovább a lelkész, ha Jézus az ön eszményképe, el tudná határozni magát arra, hogy mindent e szerint, az eszmény szerint cselekedjék, hajlandó-e kivetni az életéből mindent, ami ennek az eszménynek a véleményével ellenkezik, és hajlandó-e mindent a szerint cselekedni, amint Jézus helyesli és ajánlja. A fiatalember elképedve mondta, az lehetetlen, arra képtelen volnék. Nos, igaza van. Jézus olyan magasra állította föl a morális mértéket, hogy azt emberi erővel elérni lehetetlen. Nos, és ha kiderülne, mondta a lelkész, hogy Jézus nem csak eszménykép, hanem élő, személyes, isteni valóság, nem tennie erősebbé és jobbá önt, ha ez a Jézus önnel és önben élne állandóan. A fiatalember szeme felcsillant. Az már egészen más volna, mondta. Akkor más ember lehetnék. A mai húsvéti ünnepen is ez a nagy kérdés számunkra, és emellett kell megállnunk, hogy Jézus és az ő feltámadása pusztán eszménykép a számunkra, vagy Jézus, mint feltámadott, élő, személyes, isteni valóság itt lehet közöttünk. A példában említett emberek élete is azért változott meg, és azért változhatott meg, mert számukra Jézus Krisztus nem csupán eszménykép volt. Jézus számukra élő, isteni valóság volt, akire rábízhatták az életüket, akitől erőt kérhettek ahhoz, hogy végre tudják hajtani mindazt, amit megtettek. Számunkra is ez a nagy kérdés. Jézus csupán eszmény? Jézus csupán egy ember, egy tökéletes ember, aki 2000 éve élt és meghalt, és ki tudja, hogy feltámadt-e? Vagy Jézus élő isteni valóság, aki 2000 éve tanított, élt, meghalt és feltámadt, azért, hogy ma is éljen, segítsen nekünk, velünk és bennünk éljen. Kívánom, hogy tudjunk úgy megállni ezen az ünnepen, hogy felismerjük a feltámadott Jézus Krisztust, azt az erőt, amit ő képvisel, és tudjuk rábízni az életünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, utána pedig csendes percben kiki elmondhatja majd a saját imádságát. Drága Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel állunk meg előtted. Köszönjük, hogy nem maradtál a halálban. Urunk, olyan nagy csoda az, hogy levetetted magadról a halál bilincseit, és feltámadtál. De köszönjük, Urunk, hogy feltámadásod után velünk maradsz. Köszönjük, Urunk, hogy te azt szeretnéd, hogy velünk, mellettünk és bennünk élhess. Urunk, azonban megvalljuk neked a mi bűneinket. Megvalljuk, hogy olyan nehezen tudunk lemondani saját magunkról. Olyan nehezen tudjuk bevallani azt, hogy mi magunk nem tudunk elég jók lenni, elég ügyesek, vagy elég okosak lenni. Kérünk, Urunk, add, hogy felismerjük ezt, és add, hogy a mi életünket rád bízhassuk, rád, mint feltámadott, isteni, személyes valóságra. Kérünk, Urunk, változtass meg a mi életünket, de Urunk, kérünk azért is, hogy változtasd meg a mi közösségeinket, lehessenek erőtől duzzadó közösségek, és kérünk, Urunk, változtasd meg népünket és nemzetünket. Add, hogy lehessünk erőtől duzzadó, erőteljes nép és nemzet, lelkileg, testileg egyaránt. Kérünk, Urunk, Te munkád közöttünk az egységet, add, hogy tudjunk mindenben egyedül rád tekinteni, és ezáltal döntéseket hozni. Így kérünk, Urunk, legyél velünk az ünnep hátralevő részében, de kérünk azért is, hogy az ünnep elmúlásával ne hagyj el bennünket. Maradj velünk minden nap. Amen. Köszönjük, Úristen, hogy úgy ismerhetünk Téged, mint aki imádságokat meghallgató Isten vagy. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt felhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És pedig fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.